pontosan a Kinga, hogy mondott, a Teremtés könyvének ez a megértése benned merült fel először. És hát nem, hogy először, hanem ugye általad jött a megértés. És úgy gondoltam, hogy jó volna erről beszélni. És bízom abban, hogy a lélek által gondoltam úgy, hogy erről beszéljünk egy picit a Teremtés könyvéről. Én azt írtam ki a videó alá egyébként, hogy a Teremtés könyve mindaddig, amíg ért elem nem társul ahhoz. Csupán egy mese. Tehát a Teremtés könyve, mint ugye tudjuk, hát hittan órán hallottunk róla, a papbácsi mondott valamit erről. És egy csupán egy mese. Sőt, tudjuk jó, hogy felnőtt korban úgy viszonyulunk a Teremtés könyvéhez, az Ádámhoz és az Évához, meg a többi dologhoz. Jaj, hát mese, te még csak itt tartasz? Te még csak itt tartasz, ugye? Így szoktunk mi erről beszélni általában. Mi okos és művelt és intelligens felnőttek. Hát mi már a kvantummechanikánál tartunk, meg a, mit tudom én, a genetika, vagy a, mi is ez az új fogalom, ez a kvantumgenetika, vagy nem tudom, hogy hívják. Hullámgenetika, bocsánat. Tehát a lényeg az, kedves agatók, hogy a Teremtés könyve mindaddig, amíg értelem nem társul ahhoz, csupán egy mese. És úgy gondolom, hogy elfogadható. Valaki azt mondja, hogy mese, semmi gond. Én biztos nem fogok senkivel sem vitába szállni. Senkinek nem fogom bizonygatni azt, hogy még hogyha mese is, ennél tanulságosabb és erőteljesebb mese talán nem iratott az emberiség számára. Viszont, amikor látás és értelem adatik ehhez a meséhez, hogyha már mesének neveztük, hogy a Teremtés könyvét, a mindenható Istentől, életté válik mindazok számára, akik olvassák azt. És ebben a beszélgetésben arról lesz szó, hogy gyakorlatilag, hogy hogyan válik életté a Teremtés könyve számunkra. Egyáltalán miért kéne életté váljon a Teremtés könyve számunkra? Hisz nem élünk, hát élünk, ugye? Élünk. Igaz, hogy nyögve, meg maszkosan, meg képmutató módon, meg félve, meg rettegve, meg versenyezve, de élünk, ugye? Mi ezt nevezzük életnek. És ezen a ponton jön be a Teremtés könyve szerintem sokak számára, aki keresik az igazságot, amikor az ember rájön arra, hogy várjál, te, mert itt valami nem stimmel, hát mi azt hiszük, hogy élünk, de amit mi életnek nevezünk, az ez valami nem stimmel. Sőt, már oda is eljutunk arra a konklúzióra, hogy ez nem élet, sőt, a legrosszabb konklúzió az, kedves agatók, hogy az élet szar. Az élet szar, nem jó. Ez így, hogy ez megvan, tehát ez nem jó. Sőt, ez ugye ez közvetett módon gyakorlatilag ezzel nem teszünk mást, mint vádoljuk a mindenható Istent. Tehát azt mondjuk mi emberek, ugye tökéletlen emberek, hogy az élet nem tökéletes. A kérdés az, hogy vajon az élet nem tökéletes, vagy pedig mi tettünk valamit tökéletlenné az életben? Ez a kérdés. Közben felhívom a figyelmet arra, hogy aki ezt nem hallgatta elő, ezt a felvételt, a YouTube-on továbbra is elérhető lesz, és nyugodtan vissza lehet hallgatni az elejét a felvételnek. És akkor bele is kezdenénk Kingával és Isten segedelmével, hogy megnézzük, hogy a Teremtés könyve az a mese, ugye, ami a nevetség tárgyává vált nagyon sok ember számára, mit jelent? Van-e ebben valami komolyabb annál, mint hogy Ádám is hívottan a falevillel a nemi szervük előtt ottan futkoráztak valahol az édenen kívül, ugye, mert korábban nekik nem volt sem falevé, sem, ugye. Tehát nem kellett eltakarják a szemérem testüket. Oké, okay. Teremtés könyve. Kinga küldted el, ugye te, itt van Kinga is, elárulom, itt bujkál valahol, ő küldte el ma reggel, vagyis ma reggel kaptam meg, hogy milyen megértéseket kapott a Teremtés könyvéből. Elég hosszasan mesélt el, és én próbálom mindenképpen rövidíteni és tömöríteni ezt a hallgatók számára, hogy megértsük, mert egy hosszas folyamat, tulajdonképpen az egész Teremtés könyvét egészen nem a Jelenések könyvéig, hanem a megváltásig, de nagyjából ezt így átvetted. Tehát kaptál kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy mi az, hogy Ádám és Éva elbukott. Akkor itt be is vonnálak a beszélgetésbe, mert eddig ez ugye csak monológ volt, hogy mi az, hogy Ádám és Éva elbukott. Mit jelent az elbukás egyáltalán? Vagy mi jött neked erről? Hogy hogyan buktunk el? Amúgy erről már többször beszéltünk Levikével is, másokkal is, de akkor most hallgassuk meg, hogy Kinga hogyan kapta ezt a megértést, hogy hogyan bukott el Ádám és Éva. Egészen pontosan Éva és Ádám.
Hát elsősorban köszöntöm a kedves hallgatókat, és bízom Isten segítségébe, hogy ugyanúgy még egyszer, vagy legalábbis rövidebben is tömörebben a lényeget el tudom mondani. Hát ahogy mondod, Attila, többször kaptunk már megértéseket, kijelentéseket, meglátásokat mindannyian a bukkással kapcsolatban. Ez most egy újabb meglátás, egy újabb kijelentés. Lehet, hogy sokak számára nem lesz benne újdonság, de mégis fontosnak tartom, hogy eme szempontból is, hát ha értelmesebb meglátás, értelmesebb mondani való üzenet fog ebből adódni akárki számára. Tehát megmutatott egy összefüggést a lélek a tegnapi napon, azáltal, hogy az eredeti koncepció a teremtés könyvébe, az eredeti terve az Úristennek, akkor is az volt, mint most a megmentés kapcsán a Krisztusban, hogy lélekben és igazságban éljenek.
Avagy tökéletességben.
Tökéletesség, igen, igen, éljenek egymással is. Arra hívta fel a figyelmem, hogy igazából már akkor is, tehát tökéletesen tisztában volt az Éva és az Ádám, hiszen Isten tervével, hiszen semmit nem rejtett el előttük, ugye Jézus is mondja, hogy aki befogadja őt, és újjá születik az ő lelke által, a kegyelem által, ő előtte sem lesz elrejtve semmi, mert ki fogja nyilatkoztatni teljesen az atyának a tervét, az akaratát. És ahhoz, hogy ezt megérthessük, tehát velem legalábbis így történik, nagyon sokszor összekapcsolódik a teremtés könyve, nagyon sokszor visszavisz oda, hogy a kezdetleges dolgokat megértsem. És persze felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. És hát ezek fontos lépések, mert hogyha az ember nem tudja, hogy hol bukott el, mi az, hogy elbukni, és mihez képest kellene változni, és milyennek a célja és az értelme, nyilván akkor nem fog tudni mit kezdeni sem a teremtés könyvével, sem Jézussal, csak marad egy valamiféle vallásos, teológiai foglalkozás hetente egyszer-kétszer ilyen fájdalomcsillapítószerű valami.
Pontosan ezt úgy gondolom, hogy ez fontos kiemelni, hogy amit most mondasz, Kinga, ezt kihangsúlyozni, hogy a teremtés könyvének gyakorlatilag ugye hát miért foglalkozzunk vele, hát jelenben vagyunk, ugye foglalkozunk azzal, ami mostan van, nem? Tehát foglalkozunk csak a megváltással, de hát várjál, tehát hogyha nem értjük a teremtés könyvét, hogy az elbukás hogy történt, tehát akkor nem kell megváltás. De legtöbb ember azért nem vágyik a megváltásra, és nem is gondolkodik azon, ami az, hogy megváltás, szabadulás, mert nem tudja, hogy el vagyunk csúszva. És erre van a teremtés könyve, és annak a tanulsága, amiről most szeretnék beszélni egyébként, hogy megnézzük, hogy a teremtés milyen volt, és hogyan lett az elbukás. Mert hogyha én azt hiszem, hogy nem vagyok elbukva, de közben fáj a fogam, meg fáj a lábam, meg fáj a derekam, meg minden bajom van, veszekedek az anyósommal, meg keresztapámmal, hát akkor érted? Tehát, hogyha nem veszem észre, hogy én el vagyok bukva, ha azt mondom, hogy minden oké, akkor...
Én legalábbis akkor nem jól hallok.
Nem hallasz jól? Haló, nem hallasz jól?
Most jó, visszajött a hangod. Most jó, visszajött.
Oké, tehát ahhoz, hogy az ember megértse a megváltásnak a fontosságát, fontos lássa a teremtést, a teremtésnek az elképzelését, a teremtésnek a könyvét, úgymond, a teremtésnek a logoszát, a teremtésnek az igéjét, hogy az tökéletes volt. De még ezelőtt, ugye még mielőtt látná a teremtés könyvét, fontos azt is észrevegye, hogy valami nem stimmel. Mert ha annyira oké minden az én életemben, akkor nincs nekem fájdalmam, nincs nekem panaszom. Az én panaszom a bizonyítéka annak, hogy valami nem stimmel. Tehát, hogyha nem volna a panaszom, az azt jelenteni, hogy minden oké. Minden oké. De az első panasz, amikor az ember panaszra emelt akár a kezét, vagy az ajkait, az ugye, az megvádolta őt. Azt mondta neki, az embernek, hogy haló, valami nem stimmel. El vagy bukva. És ha az ember eljutott arra pontra, hogy belássa, hogy ő el van bukva, ez egy olyan pont, kedves hallgatók, amit sajnos nagyon kevesen érnek el. Ez van. Az ember öntelt, nagyképű, felfúvalkodott, és nem jön el, nem jut el arra a belátásra és meglátásra, hogy el van bukva. De amikor az emberrel ez megtörténik, hogy belássa az, hogy ő el van bukva, valami nem stimmel az ő életében, na akkor jön képbe a teremtés könyve, amely megmutatja számunkra, hogy a teremtés az tökéletesnek volt elképzelve, és tökéletesnek indult. És akkor most akkor megnézzük Kingával közösen is, Jóisten segedelmével, hogy mi az, hogy elbukás. Tehát milyen volt a teremtés, ugye, és hogyan történt az elbukás? Kinga, az elbukás hogyan történt?
Hát először is azt szeretném kifejteni, hogy az Úristen ugye 6 nap alatt, amit teremtett, az mindent tökéletesnek teremtett, és mindenhez mindent megáldott. Megáldott azzal a természettel, a saját természetével, azzal a renddel, ami belőle fakad, és az ő akaratában nyilvánul meg. És ugye el is rendelte úgy az embernek, mind az állatnak az ebben való élet elvűséget, és azt is mondta, hogyha lélek, tehát itt is ki van nyilatkoztatva már, hogy a lelki gyümölcsök, tehát azt olvashatjuk egy résznél, hogy az embernek a maghozó füvet és a gyümölcs fáknak a gyümölcsét szánta eledelül, ami úgy gondolom, hogy képes beszéd, mivel hogy Jézus is ezekre a lelki kincsekre hívja fel a figyelmet, hogy az ember, amikor újjászületik, akkor az Úristen ugye megáldja lelki kincsekkel, megtisztul az az ember, és a lélek által él, és a léleknek ugye lelki életet élve a lelki gyümölcsök által lehet. És Isten ezt ugyanígy képzelt el Évának és Ádámnak az esetében is, és nem volt akkor még meg ez a kisebbség, ami a bűneset után jött be, hogy Évából lett a gyengébbik, nem, és Ádám pedig az erősebbik, hiszen Éva volt az, aki a legnagyobbat hárított, tehát Isten lelkét, szent lelkét káromolta azzal, hogy olyat állított, ami nem volt valós, nem volt igaz, hogy Isten teremtett volna beszélő kígyót, hisz nem kaptak az állatok, csak a mindenféle állatnak a zöld füvet adta eledelül, tehát ha ez képes beszéd, akkor ebben ez is elég szépen arra rámutat, hogy nem voltak nekik az állatoknak olyan, ha bár élő lélek volt bennük, de nem volt, és van ma is, de nem volt olyan elrendeltetésük, hogy tehát mint nem volt olyan elrendeltetésük, hogy növekedjenek a szeretetben és az igazságban, mint ahogy az Ádámnak és az Évának hisz. Hisz Isten örökkönvaló életet képzelt el és rendelt el, amit nyilván nem úgy gondolta el, hogy akkor unalmas, monoton, robotikus élet, ahogyan mi most ismerhetjük, hanem pontosan lélek által folyamatosan gyarapítva a talentumokat, a lelki gyümölcsöket, a lelki kincseket, azban gazdagodtak volna és ismerték volna továbbra is Istennek az örökké valóságát.
Nem tudom, hogy mennyire érhető az, amit Kinga mond. Itt ez egy ilyen analógia akar lenni, ugye, hogy már az eledel, ugye, amit kapott az ember, az átokihoz hasonló, nem, tehát abban különbözik az átok eledelétől, hogy az Úristen az embernek a maghozó füveket, mint a gabona, ugye, rendelt eledelül, valamint a gyümölcsöt hozó fákat. Ami jelképesen ugye azt is sugallja, hogy az embernek mivel az eledele az, hogy maghozó növényeket, meg gyümölcsöt hozó fának a gyümölcsét fogyasztja, ezért ő is gyümölcsöt terem, és ő is ugye magot terem, mint ahogy Jézus mondja ugye magvető példázatában, hogy egy mag terem 30-at, 60-at, meg 100 annyit, ugye, több magot. Tehát ezt ugye ő mondja a megváltásra, a feltámadásra, a szabadulásra, amikor emberek szabadulnak meg. Tehát erről beszéltünk nagyon sokszor, hogy hiába mondja az ember azt, hogy ő Istenben van, meg mit tudom én, ismeri az igazságot, meg minden, amikor ő nem terem magot. Tehát az ő magva nem terem, úgymond, még több magot, 30 annyit, vagy 60 annyit, vagy pedig 100 annyit. Ez a bizonyítéka annak, hogy valaki úgymond Istenben van, visszament az Édenbe, visszament Isten kegyelmébe, hogy az ő magva is, úgymond, az ő magva is életet lát és teremni fog többet. És ezt az attribútumot, ezt a képességet az állatok nem kapták meg. Tehát innét is látszik az, hogy hazugság, az, hogy a kigyó ravasz volt, az ugye ez már Évának az értelmezése. Évának az értelmezése. Nem a kigyóval volt a baj, hanem azzal volt a baj, hogy Éva, mert a kigyó nem kapott olyan képességet, mint az ember, hogy ő ilyen gyümölcsöt teremjen meg, sokasodjon olyan értelemben, hogy növekedjen, vagy hogy szép dolgokat hozzon elő a teremtésből. Ilyent a kigyó nem kapott, sem a zsiráf, sem az elefánt. Tehát itten ugye derül ki az, hogy hazugság az, amit Éva mondott, hogy a ravasz kigyónak köszönhető az, amit ő csinált, ugye? És ezáltal, amit Éva elkövetett, ugye, hogy a kígyó csábította őt arra, hogy kételkedjen, ugye, hogy kijön a bizalom állapotából, az Istenbe vetett bizalom, a teremtés tökéletességébe vetett bizalom állapotából, ez nem a kígyótól jött, hanem ő döntött úgy, mert neki szabad akarata volt erre, de viszont rákente a kígyóra. És ez volt ugye az első bűneset, akkor aztán jött a második.
Igen, ezt nevezhetjük Krisztus világosságában Szentlélek káromlásnak, amikor Istent olyannal vádoljuk meg, amit ő soha nem követett el, ami ő benne nincsen. Mivel hogy ő akkor is kijelentett mindent, és teremtés koronájává teremtette a férfit és a nőt, és hogy éljenek szeretetben és igazságban, lelki életet, gyümölcsöket terembe, és népesítsék be a földet, és eme gyümölcsöknek a magja által szeressék, és éljenek egymást, tehát lélekben és igazságban imádják Istent. Na, hát ők tudtak arról, viszont, hogyha ezt megkérdőjelezik, akkor ennek halál lehet a következménye. Tehát ez el lett nekik mondva, mert különben honnan jött volna a gondolat. Tehát ezt úgy is gondolom, hogy tehát nem volt elrejtve előlük semmi, abban az értelemben, hogy ezt a kijelentést biztos megkapták, hogy Istenben élnek, Istenben járnak, és ő rajta kívül nincsen semmi. Ez talán felkelthette a kíváncsiságot, és visszakérdezhettek, hogy mit jelent az, hogy semmi. Amire nyilván az volt a válasz, hogy a semmi az a megsemmisülés, maga a halál, mert hát ahol nincs Isten jelenléte, az nélküle nincs élet. És hát Évának ez indíthatta be a fantáziáját, és meg akarta, tehát így megkóstolta a tiltott fáról a gyümölcsöt, mert mindenféleképpen bölcsé akart válni, hogy minden részleteiben megismerje a teremtést, mivel hogy már kételkedett Istenbe abban, amit mondott, hogy ő rajta kívül nincs semmi, és az a semmi az maga a halál. Tehát ezt már nem félte, hogy nem félte a halált, mert hát nem történt meg vele, neki csak az ő fejébe egy fogalom volt, de már megszületett ugye az ő szívébe a gonoszság, hogy kétségbe vonta Istent, és ezt még ezzel meggyőzte Ádámot is. A felelősségre vonás pillanatában, hát Ádám legalább annyiban korrekt volt, hogy azt mondta, hogy Éva vette rá, hogy egyen a gyümölcsből. Ő legalább a kígyós témával nem jött, viszont amikor Éva lett felelősségre vonva, tehát ő abszolút kiállt az elmélete mellett, és azt mondta, hogy már pedig őt a kígyó győzte meg, és akkor így történt az, hogy mondta Isten, jó, hát akkor, mivel hogy így döntöttél, akkor ennek ez lesz a következménye, akkor meg fogjuk, tehát az emberiség meg fogja ennek a gyümölcsnek a következményét ismerni, de viszont...
A döntés gyümölcsét.
Igen, ennek a döntésnek a gyümölcsét, igen. És ugye a bölcsesség, tehát a jó és a gonosz fájának a gyümölcseiből enni, hát az pontosan azt jelenti, hogy az ember elveszíti azt a lelket, amit Istentől kapott, és lesz, és elkezd telítődni annak a gyümöl, tehát annak a magjának a gyümölcseivel, kibontakozni benne, mint gonoszság, rossz májúság, felfúvalkodottság, tehát minden, ami ellentéte a tökéletesnek, a Krisztusnak. És hát ugye ennek az első megnyilvánulása már rögtön megmutatkozott Káinba, az Éva részéről, és tehát mint felfuvalkodottság, szépség, tehát ezek neki mind megvoltak, mint talentumok, és miután már megszületett Ábel is, aki inkább az Ádámhoz hasonlított, tehát ő csábítható volt, de azért nem teljesen volt annyira öntelt, mint inkább szófogadóbb, engedelmesebb, tehát több maradt még benne abból a tökéletességből, amit eredetileg kapott.
Picit nem rájtol a Kinga, hogyha nem, épp egy picit. Tehát Káinnál tartunk és Ábelnél. Volt egy érdekes és fontos kérdés. Arról csupán egy néhány szót, most nem akarok én mindent megválaszolni, de csak azért, hogy aki ezt hallgatja és kíváncsi erre, hogy megértse, miről van szó, és hogy mondjam azt, tudjon kritikusan gondolkodni, bátrabban fohászkodni az Úristenhez megértésekét. Azt kérdezi valaki, hogy csak nem értem, miért írja úgy, hogy beszélt a kígyó, és azt mondta, hogy egyenek a gyümölcsből. Tehát először is nagyon fontos megérteni azt, amit Jézus mond, hogy Isten lélek. Aki Istent megérti, úgymond imádja, tiszteli, közösséget vállal vele, lélek által és nem betű által fogja azt megérteni. Ezt, ha valaki ezt nem érti meg, az az ember még mindig rabja a Bibliának. A Bibliát mi is szeretjük, használjuk. Isten a javunkra fordítja. Megáldotta azt a Bibliát számunkra. Mindazonáltal én nem merném azt mondani, be is tudom bizonyítani, a Bibliában vannak hamisítások. De ezt erről nem szívesen beszélek, mert miért? Azért, mert nekem meggyőződésem, hogy még mindig a legjobb tárgyi eszköz a Biblia. Amit az ember, egészen pontosan, amit az Úristen fel tud használni számunkra, hogy mi megértsük a teremtést, az elbukást és a hazatérés lehetőségét, a visszatérés lehetőségét, a tékozó fiú, a tékozó gyermek, a tékozó kislánynak a megtaláltatásának a lehetőségét. Tehát, hogyha az ember ugye az, hogy nagyon, nagyon, nagyon kemény téma, de most nincs semmit csinálják, hogyha már valaki ezt a kérdést feltette, én muszáj be ezt néhány szóban kifejtsem ezt a dolgot. Hogy az, hogy a Biblia Isten szava, ez egyik legdurvább Isten káromlás. Nem úgy legdurvább, nem éppen legdurvább. De az, hogy a Biblia Isten szava, azt mondani a betűre, hogy Isten szava, amikor az élő és ható, a betű önmagában nem élő és ható. Láthatjátok azt, hogy nagyon sok ember nem érti a Bibliát. Hát akkor hogy volna a Biblia élő és ható, hogyha az ember nem érti a Bibliát? Érthető, nem? Tehát akkor jönnek a Jehova tanúi, meg a karizmatikus keresztények is mondják, hogy a Biblia Isten szava, ez egy óriás nagy hazugság. Óriási hazugság, aki megmarad ebben a hazugságban, nem tudja megérteni azt, hogy Jézus miért mondta, hogy Isten lélek, aki őt imádja, avagy ismeri őt, tiszteli őt, beszél vele, lélekben kommunikál. Tehát ehhez kell úgymond a, ahogy mondják, ugye a megtérés, az Istenhez fordulás. Amikor Istenre bízom még a Biblia olvasást is, hogy ő segítsen nekem megérteni a Bibliát, mert a Bibliát nem lehet megérteni nélküle. Viszont Isten nélkül a Bibliát nagyon is félre lehet érteni. A Biblia segítségével durván be lehet mondani, durván bele lehet menni a babonába, kedves hallgatók. Tehát csupán a Biblia ilyen vallás szerint, katolikus, vagy akármilyen karizmatikus, vagy higgyüle, mit tudom én, teljesen mindegy. Az ember, ha nem ügyel, nagyon durán belemegy a babonába, a Bibliát fogja isteníteni, és nem fogja megérteni azt a lelket, amiről bizonságot tesz a Biblia. Érthető? Tehát, hogyha az ember lélek által olvassa a Bibliát, vagy Isten segítsége által, akkor ő érzi, hát várjál csak, épp az előbb mondta el, ugye, ez itt mondom, hogy betűszinten vannak ellentmondások a Bibliában. Szerintem vannak szándékos és kevésbé szándékos hamisítások is a Bibliában. Ha engemet kérdez valaki. De viszont mi a jó hír? Az, hogy Isten él, van feltámadás, Krisztus él, Jézus él. Tehát én nem kell a saját értelmemre támaszkodjak, és nem kell csupán a betűre támaszkodjak, hogy megértsem Isten tervét. Na ezt nagyon fontos megérteni, kedves hallgatók. Mert hogyha én nem lélek által olvasom a Bibliát, akkor azt mondom, hogy hát akkor a beszéljük kígyó, hát ő a hibás, minden, és akkor meg a természetben, és akkor a kígyókot gyilkolászom. Nem beszélve arról, hogy folyton hárítok én a Luciferre, vagyis a röpködő démonokra, és sosem veszem észre, hogy mi van az én szívemben, és nincs, hogy megtisztuljak, nincs, hogy megváltást kapjak. Tehát nagyon fontos erre odafigyelni. De viszont, hogyha az ember lélek által olvassa a Bibliát, akkor egyből észreveszi, hogy várjál, éppen most mondta az írás, hogy Isten megteremtette az eget, a földet, látta, hogy jó, tökéletes, növényvilágot tökéletes, megvan áldva, állatvilágot tökéletes, megvan áldva, nem volt a teremtésben tökéletlen. Tehát akkor ugye itt már vagy egy szándékos elcsavarás, hogy a kígyó az a legravaszabb volt az összes közül, ez már az Évának a privát gondolata. Hello! Éppen erről beszélünk, hogy valaki, aki benne van a babonában, a vallásban is meg van kötözve, és semmi változás az életében nem történik. Olvassa a Bibliát, már felfalta, már fokhagymaszaga van, de még mindig nem érti. És nem érzi a változás az ő szívében, az életében. Azért készítjük ezt a videót, hogy vegyük már észre, hogy körülbelül miről is van szó. Ugye a Biblia azt írja, hogy a legravaszabb volt azért a kígyó, meg a mit tudom én, minden állat mezei vad közül, vagy mit tudom én mi. Ez már Éva, ez már az Éva gondolata, ez nem Isten gondolata, mert Isten gondolata tökéletes. Ezt aki nem akarja megérteni, tehát bárki, aki ezt most hallgatja, vagy később hallgatni fogja ezt a videót, aki ezt nem akarja megérteni, hogy Istennek a gondolata tökéletes, megkérem szépen tisztelettel, kapcsolja ki ezt a videót, mert úgysem fogja megérteni továbbiakban. Egyszerűen nem fogja megérteni. Tehát az már az Éva gondolata volt, hogy a kígyó ravaszabb volt minden mezei vadnál. Ez a lényeg az egésznek. De ezt ugye az ember nem tudja megérteni, sem a hit gyülekezetében, sem a nem tudom én a Jehova tanúi között, sem a katolikus egyik vallásban sem tudja megérteni. Mert az összes vallás miről szól? Pontosan arról, hogy vádoljuk Istent. Tehát szentileg káromlók vagyunk ugye más szavakkal. Azt mondjuk, hogy Isten azt mondta egyik szavával, hogy mindent megáldotta, mindent tökéletes, a másik szavával azt mondja, hogy a kígyó minden mezé vadnára ravaszabb volt. Nem hallod, hogy vádolod Istent? És hogyha nem hallod, akkor ki fog téged megmenteni? Ha te nem hallod azt, hogy amikor azt mondod, hogy mit tudom, hogy a kígyó vezette félre Évát, akkor te Istent vádolod? Nem, hát biztos, hogy Isten nem csinált ilyent, hogy mit tudom, hogy berakja a kígyót a képbe, a tökéletes teremtésbe, hogy Évát félrevezesse, nem. Éva döntött úgy, hogy megpróbálja, milyen a bizalmatlanság, idézőjelbe ugye a gyümölcs, a tiltott gyümölcs. Megpróbálja felülbírálni Istennek a teremtését. A tökéletes teremtés, ez mind az Éva döntése volt, és Ádám döntése volt. Hello! Nem a kígyói. Csak Isten elfogadta, azt mondta, hogy oké, hogyha már ti mindenképpen a kígyót akarjátok vádolni, ám legyen. Ám legyen. De akkor tapasztaljátok meg, hogy mit jelent engemet hazudnak nevezni. Ez a lényeg a történetnek. Hogy akkor tapasztaljátok meg, hogy mit jelent az. Még azt sem mondta Isten, hogy jól vád, de nem így volt, semmit tudom én. Nem vitázott Isten Évával, sem Ádámmal. Hanem azt mondta, hogy akkor tapasztaljátok meg, hogy mit jelent, hogy engemet hazugnak neveztek, és a kígyót vádoljátok azzal, hogy titeket ő rontott meg. És ugye ez így lehet csak megérteni azt is, ugye, hogy amikor Mózes felfűzte arra a fára a kígyót, és aki ránézett, az meggyógyult. Mert aki ránézett, azt mondja, hogy te, ugye akkoriban ezt még feltetőleg a zsidók értették, hogy ők pofátlan módon a kígyót vádolták, a kígyóra fogták a bajt. Tehát megtörtént az első hárítás. És amikor a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, az emberek ránéztek, akkor eszükbe jutott, hogy hello fiúk, itt hiába hárítunk mi, kígyóra, Luciferre, meg a röpködő démonokra, hiába hárítunk, nem. Az elbukás azzal kezdődött, hogy megtörtént az első hárítás. A hatalmas bűn nem az volt, hogy Éva kételkedett, hogy kétségei voltak Évának, és felülbírálta a teremtést, hanem az igazi nagy bűn pont az volt, hogy ő hárított a kígyóra. Ez volt az igazi bűn. És amikor Mózes felemelte a pusztába a kígyót, az emberek visszaemlékeztek arra, hogy hello, emlékeztek, hogy mi mekkorát hárítottunk annak idején. Tehát akkor menjünk ki a hárításból, és mondjuk ki, hogy én vagyok a hibás. Én. Éva volt a hibás, nem a kígyó. Éva volt, Ádám volt a hibás, én vagyok a hibás. Nem hárítok a kígyóra. Mert amikor a kígyót felemelte Mózes a pusztában, akkor nekik szembesülniük kellett, hogy a kígyó, ami szintén tökéletes teremtés volt, ugye, mert ő is betartozik a teremtésbe, az ártatlan, ugye, kígyó meg kellett halljon gyakorlatilag. Azt utána azt mondta, hogy a következmény az lesz, hogy a kígyó mardossa a sarkadat, de miért mardossa a kígyó sarkadat? Asszony, Éva, miért mardossa? Azért, mert te voltál olyan pofátlan, Isten bocsássa meg ezt a durva kifejezést, hogy ráhárítottál. Hát azért legyen fair a játék, hogyha te már a kígyót hibáztatod, akkor neki is legyen méregfoga. Azért hébe-hóba tudja megvédeni magát. Érthető a lényeg, kedves hallgatók? Aki ezt nem érti meg, nincs értelme tovább olvasni a Bibliát. Maradjon a Teremtés könyvénél, és fohászkodjon, böjtöljön. És az Úristen biztos kinyilatkoztatja számára, hogy mit jelent az, hogy a kígyó, a beszélő kígyó. Érthető? És mi történik, mi ismétlődik meg az Új Szövetségben, amikor Jézust megölik? Hát az, ami a Teremtés könyvében megismétlődött. Az, hogy az ártatlant megölték. Ráfogták a zsidók a Sanhedrin, hogy ő a probléma. Ő a probléma. Holott ő gyógyított, tanított, halott akkor támaszott fel. Ártatlan volt. Nem úgy, mint a kígyó, hanem ő volt a szent, a tökéletes, a bárány, az ártatlan. És őt is megölték, és őt is felfűzték a fára, ugye? Ő is a fán csüngött, és a fán kellett meghalnia, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy te nem így tettél, hárítottál, és megint meghalt egy ártatlan. A kígyó is ártatlan volt, hisz le van írva, hogy Isten megáldotta, az egész teremtés tökéletes volt. Tehát Évának a verziója, az, és Ádám ebben ugye cinkos társ volt. Éva volt a zseni, aki kitalálta azt, hogy a kígyó volt a hibás, és Ádám volt a cinkostárs, a partner ebben az altamos játszmában. Miért? Azért, mert feltetően jót a szex Évával. Hamis tanú volt. Pontosan? Hamis tanú. Megnézem nagyon röviden a kommenteket. Oké. Tehát Laci, azt hiszem, hogy László vagy. nem Ádám és Éva miatt szenvedünk. Tehát Ádám és Éva miatt szenvedtünk addig a pontig, amíg nem hallottunk a megbékélés lehetőségéről, Isten kedves esztendeiről, a megváltásról. Addig lehet még egy picit tolnia a felelősséget Ádámra és Évára, de te miután hallottál arról, hogy Isten azt mondta, hogy megbékél veled, nem kell tovább szenvedj, nem fogsz tovább szenvedni, gyere, kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. A proféta üvölti ezt már az Ószövetségben. Jézus még durvábban üvölti, és az apostolok a háztetőkről üvöltötték, hogy Isten meg akar velünk békélni. És hogyha te ezt hallottad, és te ezen nem gondolkodtál el, vége. Te már nem mondhatod azt, hogy Ádám és Éva miatt szenvedsz, nem. A saját döntésed miatt, a saját évaságod, a saját Ádámságod miatt szenvedsz. Te csak addig szenvedtél Ádám és Éva miatt, amíg a szüleidnek a pártfogás alatt voltál, és ők vitték tovább magukon az átkot, ugye, és átadták rád. De te hallottál a megváltásról. Itt már nincsen hajtás, kész, vége. Itt vége. Hogyha már hallottál a lehetőségről, egy forrásból, két forrásból, 5, 10, 100-szor már hallottál a megváltásról, és még mindig nem döntött, és még nem kiáltottál Isten, az Istenem, akkor segíts nekem is megérteni ezt. Akkor már nincs, akkor már itt hiába hárítasz. Sőt, ettől a ponttól, nagyon súlyos dolgok ezek, kedves hallgatók, nagyon súlyos dolgok. Aki ettől a ponttól arrafelé hárít, aki hallotta a megváltás lehetőségét, mint ajándékot, és tovább hárít Ádámra, Évára, Soros Györgyre, Orbán Viktorra, Kiáltószóra, Kingára, Attilára, össze-vissza hárítgat mindenkire. Minél tovább hárítasz, annál mélyebbre kerülsz a pokolba, és végül meg át fogod lépni az élet és a halál küszöbét, ugye, amikor a testet el fogod veszíteni, és a pokolban fogod találni magadat. A hárítás miatt. A hárítás miatt. És a hárítás miatt. Háromszor hangsúlyoztam, hogy halljátok meg. Hogy a hárítás egyenlő pokol. Hárítás egyenlő pokol. Hárítás egyenlő pokol. Ne felejtsétek el. És akkor elértünk ugye Ábelig és Káinig, akiről azt mondta mostani Kinga, hogy Káin volt ugye az Éva természet, a kételkedő, és talán még a hárító természet is, ugye? És Ábel volt az a természet, aki valamelyest közelebb volt, szeridebb volt, mint Káin, ugye az Ádám természet valamilyen szinten, ugye. És akkor innét folytasd tovább, Kinga, meg kell szépen, hogyha.
Igen, és ezen a vonalon indult el, ezen a két vonalon történhetett volna meg a kegyelem, hát történt is, meg a hatalmas szembesülések is, mivel hogy következményei lettek ennek a két lelkületnek. Tehát Isten azt kérte, hogy áldozatot mutassanak be, ugye bárány áldozatot, és ezáltal ki lesznek tehát engesztelve a bűnöktől. És amikor arra került sor, ugye, ezt olvashatjuk, hogy mindketten, tehát Isten bárányt kért, ehhez képest Káin már azzal a lelkülettel, azzal az engedetlenséggel nyilvánult meg, hogy ő nem bárányt vitt, hanem a legszebb gyümölcseit vitte. Itt is úgy gondolom, hogy ez képes beszéd, tehát ő azon gyümölcsök által, azon talentumok által, amit már saját magáénak gondolt, és nem Istentől kapott
ajándéknak.
Igen, igen. Tehát ő már a maga, a saját feje szerint próbálta Istent meggyőzni, hogy az ő áldozata még annál is jobb, mert hát ahhoz képest, tehát egy bárányhoz képest mi az, tehát ő sokkal nagyobbat tud produkálni azon talentumok által, ami már az ő szívét gonoszszá tette, tehát amit láthatunk a mai társadalmunkban is, hogy valakinek van valamilyen tehetsége, tehát azáltal nem is biztos, hogy olyan hatalmas nagy szerencse az, hogyha nem Isten akarata és lelke használja azt, hanem az ember a saját feje szerint, hát
pontosan.
Rossz irányba viheti el.
Egy zárójel itt, egy újabb zárójel Kinga itt, hogy kicsit az akraliciás figyelmet, valami ott nagyon recseg ott a telefonnál, hogyha tudsz. Csupán egy zárójel arról, hogy most ugye ilyenkor van az a pont, amikor az ember úgy gondolja, hogy jaj, hát Isten egy vérengző Isten, a bárány áldozatot kérte ő magának, hogy kirengeszteje Káint meg Ábelt. És ugye ez mindaddig gondolja az ember így, amíg nem érti, amíg nincsen benne alázat, mert amíg az emberben nincs alázat, nincs, hogy ezt megértse. Ezért vádolja ma is az emberiség Istent. Tehát mi vádoljuk Istent. Mi nem értjük, hogy mit szenvedünk, és már van hullámgenetika is, van kemoterápia, minden van, de tovább szenvedünk. De nincsen bennünk alázat, hogy megkérdezzük, hogy Istenem, ez mi, hogy van, miért van? Mit jelent az, hogy te állatot kértél, állatáldozatot kértél Káintól és Ábeltől? Hát te ilyen vérengző Isten vagy? Érted? Hogyha az ember ezt még kérdés formájában fogalmazza meg, akkor még megmenekülhet. Érthető? De hogyha már kijelentés formájában fogalmazom meg, hogy a mocsok vérengző Isten, nincs, hogy megmeneküljek, mert nem lesz válasz a kérdésemre. És akkor mostan ebbe a kis zárójelben megpróbálom elmondani, hogy miért kértem az Káintól, meg Ábeltől, meg a, mit tudom én, az Ószövetségben számos helyen miért kérte az Úristen ugye a vér áldozatot. Azért, kedves agatók, hogy az ember megértse azt, hogyha ő vétkezik, elvéti a célt, hogyha az élettől ő elfordul, annak a következménye a vér, vagy a halál, a betegség és a halál. Érthető? Tehát azért kérte, Isteneknek nem volt szüksége, hát nem bolondult meg, hogy a saját teremtésétől legyilkolja a bárányt, hát az báránya semmi gond nincsen, legszebb állat a földön. Tehát ugye érthető, hogy Isten nem kérhet ilyent, hogy a saját teremtését, amiben ő örömét leli, mi legyilkoljuk, hanem ő azért kérte, hogy az ártatlan bárányt úgymond feláldozzák, hogy legyen szembesülés azzal, hogy a bűn, vagy a cél elvétésének a következménye a halál. Ugye a vérnek az elvesztése, a lélek elvesztése, mert a vérben van a lélek, ugye az írás szerint, de akkor ez lehet jelképesen is. Hogy megértsük, hogy a vérben van a lélek, és hogyha én gonoszságot követek el, például a szomszédomnak a feleségével paráználkodok, és amiatt én bajba kerültem, akkor úgy tudok én kiengesztelést nyerni, hogyha a legszebb állatomat feláldozom, és látom annak a vérét elfolyni, hogy lássam, hogy a saját életemmel játszok, a saját véremmel, a saját lelkemmel játszok. Tehát ez is Isten irgalmából van, hogy Isten úgymond segít nekünk abban, hogy ne a mi vérünköt kelljen elveszíteni. Érthető? Hogy ne veszítsük el az életünket, hanem inkább kívül, magunkon kívül szembesüljünk a bűn következményével, ami a halál, a vér elvesztése. Na, ha valaki ezt nem értette meg, akkor tényleg forduljon Istenhez, mert én nem tudom ezt egyszerűbben elmagyarázni. Tehát ezért kért az Úristen úgymond állatáldozatot Káintól és Ábeltől, hogy ők szembesüljenek azzal, hogy mit jelent Isten akaratán kívül cselekedni. Istentől eltávolodva cselekedni, magunkat Istennek nevezni, mint ahogy tette Káin, ugye?
Igen, mind ahogy tette Káin, és nyilván ez így most beugrott egy újabb gondolat, hogy ugye ez volt az első áldozat bemutatás, ha jól emlékszem, és ez számukra már egy próba is volt egyben, hiszen Isten már tudta, hogy elérkezett az az idő, ő a vesék és a szívek vizsgálója, és már látta úgy az Ábel állapotát, aki kész volt a szembesülésre, mind ahogy maga a Káin is. És a próbatétel alapján ugye ki is derült, hogy Isten nem illette, nem nézett Káinnak az áldozatára, ami által egyből ki is bújt a szög a zsákból, illetve a kis ördög Káinból, és beigazolódott az a mondás, hogy emberölő volt már kezdetektől.
Pontosan.
Hiszen ő már annyira, és ezt úgy kell érteni, nem kötelező, de én úgy mondom erre, hogy én kaptam. Tehát amikor az ember valamit saját tulajdonának, saját birtokának tekinti a bármiét, kapcsolatait, életét, mindenfélét, amit Isten nélkül életnek gondolt, és azt a saját birtokának tekinti, akkor az olyankor az ember egy olyan lelkületben van, amit még nem is észrevételez, csak akkor, amikor ezeket a dolgokat elveszíti, kezdi elveszíteni, hogy ilyenkor az emberből pontosan ez a gyilkos jellem kibújik, és az ember bármi áron képes megvédeni, ha veszik el tőle akár, tehát képes ölni, nem is, hogy megvédeni, ölni azért, amit a magáénak gondol. Lehet ez akár egy érzelem, egy koncepció, tehát mindannyiunkba ott lakozik ez a gonoszságra hajlamos lelkület lélek, mindaddig, amíg Krisztus által nem fogadjuk el a kegyelmet adó újjászületést lélekben, csak hát ugye ez ilyen alkalmakkor tud felszínre kerülni, amikor az ember veszíti el az életébe a dolgokat, és a Káinnál ez történt, hogy felbőszült, hogy Isten miért nem fogadta az ő áldozatát, nem értette azt, hogy hát Istentől kapta mindazt, amit bemutatott. Pontosan. És nem azzal volt a baj, amit bemutatott, hanem azzal volt a baj, hogy nem, tehát megint engedetlen volt, megszegte azt az egyetlen egy kérést, tehát csak ennyit kért.
Ugye, ezt úgy lehet lefolytani egyébként magyarra, hogy Káin is imádta Istent a maga módján. Érthető?
Pontosan.
Tehát mi vagyunk így, tehát azért érdemes erről beszélni, hogy az ember ismerjen magára, mert az az ember boldog, aki még a Teremtés könyvében is, a Káinban is, az Ábelben is magára ismer. Mert aki magára ismert, az megmenekült, múlt időben elvégeztetett. De aki nem ismer magára, az nincs, hogy megmeneküljön. Azt mondja, egy lelkész mesélte, hogy valahol találkozott egy emberkével, és azt mondja, hogy felismerte az emberűt, hogy ő az a híres református lelkész. És tudja meg lelkész úr, hogy én is imádkozok Istenhez a magam módján. És azt mondja, én elhiszem, hogy maga imádkozik Istenhez a magam módján. De azt ne felejts el, hogy üdvözülni, szabadulni, megváltást nyerni, belépni az ő országába, csak az Isten módján lehet, mert csak ő tudja, hogy mehetünk oda be, mert ő látta fentről, hogyan távolodtunk el tőle. Én hiába mondom azt, hogy én a magam módján majd imádkozok, én a magam módján majd visszamegyek a mennyek országába Istenhez, mert nem működik. Hát én a magam módján csak arra voltam képes, hogy megbántsam az embertársaimat, saját magamat, és mindenkit magam módján, ugye? És Káin ezt csinálta, hogy a maga módján végzett áldozatot, és ráadásul még azt is elhitette magával, ugye Káin, mint ahogy mi is elhitetjük magunkkal, hogy mi vagyunk azok az ügyesek. Tehát ő figyelmen kívül hagyta, hogy bármi jó van, még azok a zöldség, és a gyümölcs, meg minden, amit ő feláldozott, még az is Istentől származik. És nem hálával csinálta azt, mint Ábel, hanem úgy, hogy nem itt tettem, érted, Istenem, de várjál te, Káin, hát amit tettél, az mind tőlem van, az mind belőlem van. Miért csinálsz úgy, mintha te teremtettél volna engemet? Érthető? Tehát a káini és az ábeli lelkület. És amikor persze az Úristen elfogadta az Ábelnek az áldozatát, mert Ábel belátta, hogy körülbelül mi a helyzet. Ő értette, hogy miért van szüksége neki arra, hogy az Úristen mutassa meg a visszaútat. Mert ő csak arra volt képes, hogy eltávolodjon tőle. Elfogadta ugye az Ábelnek az áldozatát Isten. Káin irigy lett, és ahogy Kinga is mondta, hogy Jézus ezt visszaidézi ugye az Új Szövetségben, hogy ő gyilkos volt a kezdetek óta, és ez nem a Lucifer, a levegőben röpködő Lucifer, hanem ez Káin volt. Ez Káin volt. A káini lelkület, a sátáni lelkület, az ördögi lelkület. Amikor az ember a maga módján akar üdvözülni, a maga módján akar megigazulni, légzéstechnikával, jogával, jogagyakorlatokkal, tornával, meg különböző módon, könyvek olvasásával, biblia olvasással, orvérzésig olvassa a bibliát, és mégsem érti. Ez mind káini lelkület. Mi az ábeli lelkület? Istenem, könyörülj rajtam. Elcsesztem. Csúnya szóval. Elrontottam. gyönyörű rajtam, mert én csak arra voltam, tehát Ábel volt, aki belátta, hogy ő csak arra volt alkalmas, hogy elrontsa. Éva volt alkalmas, bocsánat, Éva olyan volt, hogy ő elrontotta, de nem akart ő visszamenni, inkább tagadta, ráfogta a kígyóra. Az Ádám az körülbelül láthatta, hogy elrontotta, de mégis, na hát ez itt a kis szerelem, a kis szex, ez az inkább ment Évával, ugye? De mégis ugye Ábel volt az, aki azt mondta, hogy Istenem, elrontottam. Én csak arra voltam képes, hogy elrontsam. És Ábelnek az áldozatát Isten elfogadta, és felvette, felemelte Ábelt. Magához emelte Ábelt az Úristen. Káint meghagyta tovább bolyongani ott a földön, hogy vegye észre, hogy mit jelent Isten nélkül élni, és Istent játszani. Istent játszani, elhitetni magammal is mindenkivel, hogy én Isten vagyok, s az én akaratom az olyan jó, s olyan tökéletes. Isten engedte, hogy ezt Káin és az ő leszármazottjai, ugye mi ezt megéljük. Mert ez történik most is. Mind Káinok vagyunk, kedves hallgatók, mind Káinok vagyunk addig, amíg nem szembesülünk azzal, hogy csak arra voltunk képesek, hogy fájdalmat okozzunk, betegséget és halált. Amikor ezzel szembesültünk, na akkor történhet meg az, hogy megértsük a Teremtés könyvét, és ami ennél sokkal fontosabb, a megváltást. Ennyi. Kinga, hol is tartottunk? Bocs, hogy a szabadba vágtam. Csak fontosnak tartom ezt elmagyarázni.
Hát igazából kiegészítetted más szavakkal azokat, amit, tehát ez lett volna a lényege az egésznek, amire el akartam ezáltal jutni, tehát akkor elindult, és azóta is tart ez a két ágon való Istenhez való visszatérés, tehát van a széles út, meg van a keskeny, az Ábel útja, és tehát mint lelkület, és hát ez is volt a kegyelem, tehát különben nem lenne értelme a bűnbocsánatnak, és nem lenne értelme Jézus egész áldozatának és életének, hogyha nem lennénk bűnösök. Tehát aki még mindig megmarad abba a gondolkodásba, ahhoz való ragaszkodásba, amivel talán eljutott már az Édenig, tehát Éváig, és ott még mindig úgy képzeli, tehát abba a babonás felfogásba gondolkodik, hogy onnantól kezdve, tehát valami sátánok, meg angyalok, meg mit tudom én, hát annyiféle értelme, félrevezető értelmezés van, hogy azok még továbbra is létező dolgok, tehát Isten teremtményei abban a formában, ahogyan ő hiszi, hát akkor így teljesen fölösleges kört, fölösleges utat tesz meg bárki ismerez maga a megtévesztés, maga a hazugság, hisz Jézus, tehát Isten akkor is megmondta, akkor is fel volt ajánlva úgy Káinnak, mint az összes további bűnösnek, mint nekem, mint bárki más, aki magára ismer, hogy szembesülés, bűnmegbánás nélkül nincs feloldozás. És ha van feloldozás, akkor erre elég a kegyelem a Krisztusban, és akkor Isten lelke segít az újjászületésbe, és bennünk feltámadhat a Krisztus. Tehát elsősorban én úgy értem meg, hogy értelemre támaszt, ami által ugye élő lelkiismeret van, és ami által folyamatos kommunikáció van közöttünk, és elvezet ugye minden igazságra, amiben és ami által épülök, növekedhetek, de semmiképp sem magam értelme szerint, semmiképp sem megfelelés által, és semmiféle kép sem, tehát mintha úgy történne, hogy még a kérdéseket sem én rakom fel, hanem inkább tőle jönnek olyan soron következő kérdések, amikre, mint például most is, hogy felmerült ez a Teremtés könyve, ezek is, minthogyha tőle jönnének abban az értelemben, hogy úgy, ahogyan szükséges.
Pontosan, nagyon fontos, amit mondasz, Kinga, mert ugye ez elvezet minket a helyes imádkozásra is, ugye? Most, hú, hát ez egy olyan téma, kedves hallgatók, hogy erről szüntelenül, megállás nélkül lehetne beszélni, hogy úgy váltásban felváltoljuk, hogy egyik kidől, akkor jön a másik helyette, és mondja tovább, hogy minél többen hallják. Ezek olyan fontos témák, hogy aki ezt nem érti meg, ez annyira a minimum, annyira a létminimum, annyira az ABC, aki ezt nem érti meg, nincs, ahogy tovább menjen. Ott hiába tornázik, hiába nyújtózkodik, hiába szuszog meg, lélegez meg, kenegeti magát aloe verával. Egyszerűen nem fog működni ez, nincs, ahogy működjön. Isten törvénye szerint. Tehát Kinga ugye azt mondta el, hogy még az is, hogy ez a kérdés felmerül bennünk, még az is az ő ajándéka. Tehát nem az enyémből adtam azt az áldozatot. Nem az van, hogy jaj, milyen jó dolgot felfedeztem, és én Istennek ajándékozom. Mit tudnék én neki adni, ami neki nincsen meg, kedves hallgatók? És itt jön be, hogy a helyes imádkozás, hogy lélekben imádkozik, hogy lélek által imádkozik az ember. Hogy én, amikor imádkozok, akkor nem az van, hogy én ilyen okos, intelligens kérdéseket keresek a Google-ben, és azt én felteszem Istennek. Nem így működik ez. Hanem az imádkozás azt jelenti, hogy már a kérdést is ő fogalmazza meg számomra, hogy segítsen engemet rávezetni az igazságra. Tehát maga a lélek imádkozik bennem. Én agyból imádkozni sem tudok. Én még arra sem vagyok képes, ugye, hogy egy értelmes kérdést megfogalmazzak. Csak az, hogy mennyi a benzinára, az eurónak az ára, ilyen idióta kérdése van nekem, mint embernek. De az, hogy az igazságot megismerjem, az már az szükséges, hogy az Úristennek a lelke kérdezzen bennem. Ő adja a kérdést az elmémbe, és a választ rá, és akkor fogom tudni megismerni a teremtést, az elbukást és a megváltás lehetőségét. Különben nem lehetséges. Különben nem lehetséges. Nem tudom, Kinga, hol tartunk Kainnal és az Ábellel, hogy...
Hát Kainnal és Ábellel, tehát én így már, ami megértés jött, azt nagyjából elmondtam, tehát, hogy itt mindenféleképpen az újjászületésről, tehát ettől a megfertőzött, anyagias, lelketlen jellemünktől szeretne Jézus megszabadítani, megtisztítani, megváltani, hogy ugyanabba az állapotba, ahogyan az első kettő, még amikor tökéletesek voltak, visszakerülhessünk. Tehát mivel Jézus által, Jézus az ige, ő a szó, ő a logosz, tehát ő általa lett teremtve az ember, az atya hasonlatosságára, az atya képére, tehát ő mindenféleképpen ezt szeretné visszaadni, de szembesülés nélkül tényleg lehetetlen. Tehát amíg az ember nem engedi át teljesen a kontrollt. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor esélyt kaptam a kegyelemre, akkor én azt komolyan gondoltam ezek alapján, ahogy megélek, legalábbis Isten látta a szívemet, hogy én mindenféleképpen meg akarom ismerni őt, és én mindenféleképpen, ha már mást nem tehetek, és még kaptam lehetőséget, tehát én leteszem az eddigi értelmemet, az eddigi ismereteimet, az eddigi gondolkodást, tehát mindent. Tehát persze nem úgy, ahogy emberileg most valaki gondolná, hogy mindent kihaigálok magamból, hanem hogy rád bízom magad. Tehát én ezt ki tudtam mondani, és ezt ő adta, ezt a gondolatot, és az ő segítségével ki tudtam mondani, hogy nekem már semmi nem kell, ami nem tőled és nem belőled való. És akkor őszintén elmondom, ez így 3 éve történt, én akkor én még nem tudtam, tehát szinte semmit nem tudtam, hogy mi az, ami tökéletes és jó tőle, viszont azt tudtam már, hogy mi az, ami nem. Tehát egy csomó olyan döntést hoztam az életembe, amit Isten a javamra fordított, amikor hozzá kiáltottam abban az értelemben, hogy már a pokol nagy részét ugye nélküle végigjártam, és annak a gyümölcseiből ettem, táplálkoztam, ezért padlót fogtam, és ugye az ő segítségével ezt meglátni, ez hatalmas áldás. Az ő segítsége nélkül meglátni viszont hatalmas átok. Az ő segítségével meglátni azért áldás, mert ezt az ember javára fordítsa, és az ember már nem vonzódik sem az anyagiassághoz, sem a világi élethez. Tehát egy csomó mindenhez, amihez eddig köze volt, a hát a közepére sem kívánja, hanem már üres a szíve, az elméje, és hogyha tényleg ezeket lerakta, Isten úgy ítélte meg, hogy ezeket lerakta az ember, akkor ő már tudja önteni, szórni a magot a lélek talajába, és életre kelteni, nevelni az ember lelkét a Krisztus formájára. Ugye általa van a kegyelem is. Hát ez ajándékban van, és ez lelki gyümölcsökkel jár, és olyan lelki gyümölcsökkel, hogy az ember érzi magán a változást. Nem csak az, hogy már nem vonzódik az addigi, a világ nyújtotta élethez, vagy az addigi életéhez, hanem kap helyette mást. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy más helyre vitt el Isten, vagy más életkörülményeket kaptam. Nem. Az életkörülmények szinte ugyanazok maradtak. Nagyjából az embereket sem cserélte le körülöttem. Viszont én változtam meg, tehát nekem nyíltak meg az ő kegyelméből a lelki szemeim. Én kaptam olyan áldásokat, mint türelem, megértés, együttérzés, megérteni akarás a másik embert, jó szívűség, persze olyan mértékben, ahogy ezt adta nekem. És azt is éreztette mindig velem, hogy mikor épp, melyik a szükséges, mikor éppen melyik ember kapcsán mit kell, melyik a hasznosabb. Tehát ez egy csodálatos út, csodálatos szabadság, csodálatos lelki élet. De ezt tényleg csak úgy lehet, hogyha ezt Isten adja nekünk, és mi teljesen rábízunk tehát mindent ezzel kapcsolatba.
Tennék egy kis zárójel itt egy kijelentésed kapcsán, hogy az embereket sem cserélte le, hogy ez nem teljesen így van.
Ne, igen, utólag ezt...
Nem, kifejezetten nem cserélte le fizikai értelemben. Most nem adott neked egy másik férjet, például, vagy valami ilyesmi. De viszont azt mindenképp megtette, hogy a lelki értelemben, hogy teljesen más személyek vannak, akikkel ugye jól érzed magad, és tudsz ezen az úton növekedni. Akikkel korábban voltál, te azok munkatársak, vagy bárki más, akár családtagok is, vagy akár a férjed is. Tehát ők ott vannak, továbbra is léteznek. De viszont az mindenképp megtette, hogy adott más személyeket. Akikkel tudsz növekedni ezen az úton, mert akik erre nem vágynak, erre a dologra, azokkal nem tudsz növekedni, már pedig úgy volt kedves neki, hogy ketten vagy hárman, hogyha találkoztok az én nevemben, akkor jövök én is, hozom a kaját, a piát, és lakodalom van, mennyegző van. Tehát ez így tud történni, csak lecserélte valamilyen mértékben.
Igen, tehát erre ki akartam térni, jó, hogy felhoztad, mert már felejtődött el, olyan gyorsan jönnek a gondolatok. Tehát abban az értelemben nem cserélte le a környezetembe az embereket, hogy nem kellett feláldoznom, tehát nem kellett sokat hallani, hogy vallásos gondolkodásba általában, tehát ők így kapják, nem tudom én, hogy ez így mennyire igaz, hát Isten mindenkit úgy vezet, ahogy szükséges, de hát ott figyelhető meg ez, hogy az emberek gyorsan hagynak csapot, papot, mindent hirtelen megváltoztatnak, és hát nem tudom, hogy ez mennyire...
Ez mennyire... megint izomból, biztosan
kájú módra. Igen, tehát annyira megfelelésből látom én az egészet, viszont ahogy velem történt, Tehát én kezdtem a környezetem és azon embereket másképp látni. Tehát én eddig mindig a környezetem fölé helyeztem magam, és most Isten a környezetemben élő emberek alá helyezett. Tehát úgy, ahogy ő is leereszkedett hozzám, úgy, ahogy Jézus is lejött és nekünk szolgált. Tehát mindezeket így értem, hogy egyáltalán nem vett el semmit, hanem azzal, amit adott, azt mondta, akkor itt oszd meg, itt világíts, és ezzel szolgálj, amit kapsz. Viszont kaptam utitársakat, úgy, ahogy te mondtad, te erre így most térnék ki, ebből következik. Kaptam utitársakat, ugye mondja Attila, hogy ketten-hárman néha, amikor az Istennek is úgy kedves, akkor összeülünk, és akkor ő feltálalja, felszolgálja nekünk a lelki vacsorát, a mennyei kenyeret, és akkor úgy egymás által is növekszünk, de tényleg, ahogy Jézus mondta, az ő terhe, az ő útja tényleg gyönyörűséges és tehermentesítő folyamatos növekedés van, de csak is akkor, hogyha az ember csak rá bízza magát, és csak rá figyel. És nem a világra.
Pontosan. Arra gondoltam, hogy még egy néhány szót a Kain és Ábel lelkületről, mert tényleg ugye az előbb ugye felvázoltam, és a videónak a leírásában be van téve, hogy tényleg az egész nonsense. Tehát, hogyha a Teremtés könyvét úgy nézzük, mint egy mesét, akkor azt kell mondjuk, hogy hát akkor inkább a piroska és a farkas, ugye? De viszont, hogyha az ember Istennek a lelkével, mert azt, tehát ábeli lelkülettel Istenhez vittem a problémáimat, a nyomorúságomat, a nem értésemet, a vakságomat, és úgy olvasom a Teremtés könyvét, akkor egy teljesen új világ bontakozik ki előttem. Egy új világ és új lehetőségek és új minden. Gyönyörűséges dolgok jönnek elő. És ezért fontos megnézni, hogy akkor a Kain és Ábel lelkület az tulajdonképpen ránk nézve mit jelent, a mai világra nézve mit jelent. És akkor most tovább lépnék egy lépéssel, hogy a mai covidos rendszerre nézve mit jelent a Kain és Ábel lelkület. Nagyon fontos ezt megvizsgálni. Tehát ugye ott tartunk, hogy a Kain volt az, aki ugye egyszerűen fogalmazva úgy döntött, hogy ő imádni fogja Istent a maga módján. És ennek a következménye az lett, hogy ő gyilkossá vált. Mert ő mit gyilkolt meg? Meggyilkolta a lehetőséget. Az Istentől való lehetőséget meggyilkolta. Azt mondta, hogy nem kell ezt nekem. Nekem van jobb ötletem. Jó van, Kain, akkor csináljad. És megölte Ábelt. Azt mondja, hát de Kain, ez tényleg jobb ötlet volt megölni? Te sorod azért, mert nem tetszett az, amit én mondtam neked? Ugye? És hát akkor a Kain és Ábel lelkület mit jelent ma? Tehát azt, hogy ma is úgy gondolkodunk, hogy mi jobban tudjuk. Nekünk mindig van egy jó alternatívánk, egy jó okosságunk arra, hogy hogyan tudnánk békét kötni a tökéletességgel. És ezek a vallások. Nem csak a keresztény vallás, az összes vallás, kedves hallgatók. És én nem emberek el, Isten mencs, én emberek ellen beszélek, embertársaim ellen beszélek, hanem a szellemiség, a káini szellemiség, hogyha letérdez nem tudom én hányszor, lemész hitba nem tudom én hányszor, meg elmondod ezt nem tudom én hányszor, azáltal megmenekülsz, ez mind hazugság, ez mind Káin. Az összes templom Káinhoz tartozik. Összes templom. Az összes technika, az összes légzéstechnika, az összes gyakorlat, az összes ilyen egészséget visszaállító gyakorlat, ez mind a káini mentalitás. Istenem, hallgass, én jobban tudom, én tudom. Jó van, Káin, akkor csináljad. Csak akkor egyszer csak, hogy az ember a kórházban találja magát, és nem érti, hogy miért. Pedig volt aloe vera, minden zöld volt, a kerítés is zöld volt, ugye, bio volt, öko volt, minden, és mégis a kórházban haldoklom. Miért? Azért, mert a szívemből nem dobtam ki Káint, a káini mentalitást, az ördögöt úgymond, a sátánt. Nem ahhoz, hogy a babonás ilyen röködő sátánt, hanem ezt a lelkületet, hogy én jobban tudom, mint Isten. Ezt nem dobtam ki. És akkor most a Covid-dal mi a helyzet? Hogyha azt gondolnánk, hogy mi értelme beszélni ilyen elvont témáról, mint a teremtés könyve, amikor ilyen nagy problémák vannak a világban, mint a COVID. Hát ugyanaz a helyzet, kedves aggatók. Hogy az embernek szembesülnie kell a döntésének következményével, és ez még mindig óriási kegyelem, mert szembesülés nélkül nincs megváltás. A COVID mindenképp segít. Tehát a COVID alatt, hát én áldom az Úristent a COVID-ért, azt kell mondjam. Miért? Azért, mert a COVID alatt nagyon sok ember kezdett keresni, és imádkozni, és fohászkodni, és nagyon sok ember meghallotta a Jóistennek az életre hívó szavát, szerelmes szavát. Ez történt a COVID alatt. De aki nem hallotta meg, és nem is kereste, hanem azt mondta, jaj, gyorsan azt a vakcinát. Mit csinált? Azt csinálta, amit Káin, megölte a lehetőséget, megölte Istennek az ajándékát, eldobta magától, és gyilkossá vált azáltal, és így lesznek gyilkossá az emberek, így fogunk gyilkossá válni, és egymást leöldökölni, itt a földön. Hogy eldobjuk azt a lehetőséget, hogy amit Isten kínál, hogy ő ajándékba adja a megigazolást, ajándékba adja a hazatalálást, ajándékba adja azt, hogy újból gyermek leszek. De nekem nem kell. Nekem van maszkom, nekem van lélegeztetőgépem, nekem van vakítócinám, nekem mindent, felszerelkezve, van páncélom, van golyószórom. És van egy csomó elméletem az UFO-król, és a hullámgenetikáról. Tehát nem tudom, kedvesek, hallgatok, hogy mennyire érthető ez. Én próbálok tényleg, én könyörgöm az Úristenhez, hogy segítsen nekem, gyarló embernek, nekem, balgatag embernek egyszerűen fogalmazni, hogy minél többen megértsék, és minél többen meghallják az élet hívószavát, hogy mit jelent ma Káin és Ábel. Ezt jelenti, kedves hallgatók, hogy nekünk van egy millió variációnk, és minden kérdésre van millió és több milliárd magyarázatunk. Válaszunk az nincs, de van magyarázat, van teológia, és van teória. Ez a Káin és Ábel ma, kedves hallgatók, ezért fontos beszélni a Teremtés könyvéről. Teremtés könyve nélkül nincsen megváltás sem, valamilyen szinten csak kell ismerje az ember a Teremtés könyvét, csak tudomásul kell vegye azt, hogy elbukott, csak szembesülnie kell azzal, hogy elbukott, mert különben nincsen szüksége megváltásra. A gazdag embernek, aki tele van aloe verával, meg pénzzel, meg mindenizével, meg van kelve, neki nincsen szüksége megváltásra, mert ő már megkapta a pénztől, a jóléttől, a kényelemtől, és a hiper-szuper orvoságoktól. De még ott is Isten megmutatja, hogy emberek, ne csináljátok, magatokkal lőttök ki. Mert nem megy. Látod, milyen sok pénzed volt, és most nem ér semmit. Ugyanabba a temetőbe fogsz kimenni, mint a szomszéd. Jó, Istenem, bárcsak érteni meg ezt valaki. Tényleg, bárcsak valaki érteni meg, amiről itt szó van. Ez így van, hogy a COVID egy megvezetés és megtévesztés, de szükségszerű, tehát szükségszerű és Isten engedelmével történik. Tehát itt a COVID valójában nem csupán egy megvezetés, egy megtévesztés, hanem egy szükségszerű szembesülés. És ha valaki nem úgy néz a COVID-ra, mint szükségszerű itt közben azt hiszem, hogy volt egy szakadás nálam. Nem tudom, hogy mennyire hallatszott, amit mondtam, hogy szakadt-e meg a beszéd, mert itt a...
Itt nem, itt jó volt.
Ott jó volt. Azért, mert itt azt mutattam el nálam, hogy az internettel bajok vannak. Tehát igen, én nem azt mondom, hogy a COVID igaz, sőt, minden videóban elmondom, hogy hazugság és megtévesztés, valóban megtévesztés. De miért megtévesztés, és hogyan született? Úgy, hogy nem is Ábel, nem is Éva, és nem is Káin, hanem Attila volt az, aki azt mondta Istennek, hogy van nekem egy jobb alternatívám, hagyjál már békén, van nekem maszkom, van perfúzióm, van vakcinám, és mindenem megvan. Ugye érthető a lényeg. Tehát jobb a COVID-ra is úgy gondolni, mint egy szükségszerű szembesülési lehetőségre, mint megtévesztésre. Mert amíg úgy gondolkozok a COVID-ról, hogy mint megtévesztés, addig megint hárítok. És amíg hárítok, nem fogok megszabadulni. És nem fogom meglátni Isten országát. Ennyire egyszerű az egész. Úgyhogy nem tudom, hogy mi valamit kell mondjunk erről a témáról. Tehát, és sokat lehetne mondani, de viszont itt ugye száz szónak is egy a vége, hogyha az ember személyesen ezt nem kapja meg, sehogy nem kapja meg, mi te hiába beszélünk Kingával, meg Tiborral, meg a barátainkkal erről, mert ez csupán arra van, arra való, hogy aki minket hall, vágyakozzon személyesen kapcsolódni, vágyakozzon bekerülni az ábeli lelkületbe, hogy Istenem, bocsássál meg nekem. Hát én annyi fájdalmat okoztam magamnak és mindenkinek. Még meddig igazolom saját magamat, és még meddig akarok én önerőből megigazolni, és tökéletessé válni. Mikor fogom felfogni, hogy ez nem lehetséges? Mikor fogom azt mondani, hogy Istenem, itt vagyok? Te formálj, te vagy az élet szerzője. Az elrontott, az általam elrontott életnek a helyreállítója, te vagy az. Hát amíg ezt nem tudom kimondani, addig én videózhatok és YouTube-ozhatok, teljesen biztos nem fogom a lényeget úgy megérteni, hogy én azáltal megszabaduljak. Ennyire egyszerű a képlet. Örvendek a kösz a feedbacket mindenkinek. Kinga, Tibor, valakinek valami, aki itt ezt hallja, aki itt van, valakinek még valami hozzáfűzni valója, vagy valami jó kérdés, kedves hallgató. Ha van valami jó kérdésed, akkor örömmel, tényleg örömmel veszem, vagy hozzáfűzésed. De hogyha okoskodni akarsz, akkor menjél egy másnap csatornára, tényleg. Nem rossz indulattal mondom, de nincs értelme. De hogyha van egy jó meglátás, ilyen alázatos meglátás, vagy észrevétel, vagy bármilyen jó kérdés, örömmel veszem. Úgy látszik, ennyi volt. Ennyi volt. Remélem, hogy Helena, értetted, amit beszéltünk, hogy miért írja azt a Biblia. Hát a Biblia azt írja, az van írva, de az már az Évának a gondolata, és nem Isten gondolata. És talán végül az utolszóban azt mondanám el, hogy ügyeljetek, nagyon ügyeljetek, mert mesterségesen is történik a lázítás. És akkor én most muszáj belemenjek azért a másik témába, hogy azzal megkoronázzuk azt, amiről itten szó volt, mert itten hatalmas dolgról volt szó, aki megértette annak. Aki nem értette meg, aki sokkal okosabb, mint Isten, annak nem, nyilván, az hülyeség, teremtés könyve, baromság, oké. De aki ezt megértette, olyan is lehet, hogy sírni fog, hogyha Isten igazából megérti mindezt, amiről itten szó volt. Örömében. Áttérnék én arra, tegnap néztük van egy nagyon jó film szerintem, érdemes azt a filmet megnézni, Risen. Risen úgy írja, feltámadás, vagy feltámadott, vagy valami feltámad, az a címe. Megvan a magyar szinkronnal, jó film szerintem. És más filmet is néztünk, ezt a Pál Apostol című filmet, a legújabb, szerintem elég gyenge film, de mindegy. Voltak olyan dolgok, amiket ugye Pál is elmondott. És az engemet inspirált, és szándékoztam erről egy külön videót csinálni, de én most már bele fogom tenni ebbe a videóba. És hát, ha még Kinga, ti is hozzászóltok a témához, de nagyon, nagyon kemény. Ez fontos megérteni. Azt mondja a Pál apostol a római levélben is, meg fogom keresni, hogy hol. Kegyelem és törvény, tehát kegyelem, bűn, közben keresem, és törvény. Három kulcsszó. Római levélben van. Ez fontos megértsük, hogyha már ideig eljutottunk valahogy, akkor ezt fontos megérteni, mert aki ezt megérti, az konkrétan szinte múlt időben lehet úgy fogalmazni, hogy már megszabadult a Covid-tól. Nem csak a Covid-tól, hanem minden őrültségtől, minden emberi találmánytól, kitalálástól, hazugságtól, vírustól, minden nyavajától. Amúgy ezek olyan kijelentések, hogy kiráz a hideg valósággal. A római levél egyébként, mondom, római levél, 5. fejezet. Meg is keresem, be is teszem a képernyőre, hogy lássátok. Azt mondja, hogy nem is tudom, hogy honnit olvassa. Igen. Hát nem tudom, a sorsom az rejtő végig. A 12. bekezdést fogom olvasni. Azt mondja Pál apostol, tehát elég keményen elvezete neki, ezért ugye alkalmas arra, hogy kiforgassák, és ilyen babonát csinálnak belőle, ez van, és nincs, amit csinálják én. Elmondom azt, amit megérettem Isten kegyelméből, más nem tudok csinálni. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, ugye Éva által, majd Ádám által, ugye, és aképpen a halál minden emberre elhatott. Tehát egy ember ugye elindította ezt a vidát, ezt a dominót, és minden emberre kihatott a halál, ugye? Mert egyik ember ugye kicsi kutya nagy túl tanul. Tehát a nagy kutya ugye volt Ádám és Éva, aztán mi a kicsi kutyákat utánuk jöttünk. Tehát mindenki halandóvá vált Ádám és Éva és Ádám bukása által. Mivel, hogy mindenek vétkeztek, mindannyian elvétettük a célt. Tehát mi örököltük a célnak az elvétését, a céltévesztést, a bűnt. Mert a törvényig vala a bűn a világon. A bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. ez nagyon kemény, nagyon nehéz ezt megérteni. Csak lélek által lehet. Ugye a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala. De mostan a lényeg, ez a lényeg, ezt inkább erre figyeljünk mostan, 15. bekezdés. Hát nem akarok összezavarni mindenkit, inkább veszem a 20. bekezdést. 20. bekezdést fogom felolvasni, és azt fogom kifejteni, mert nincs értelmét most minden felolvassak. Főképp ebben a kádői fordításban, mert ez tényleg kemény. Azt mondja, egyszerűen, a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. 20. bekezdés. Róma 5. 20. bekezdés. Ezt, aki megérti, meg fogja érteni, hogy hogyan lehet megszabadulni a Covid-tól. Újból olvasom. A törvény bejött. A törvény által növekedik meg a bűn. Hello. A törvény által növekedik meg a bűn. Jó, figyeljetek. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Látjátok azt, hogy egyre több a törvény most már. Tehát régebb volt 10 parancsolat, volt ugye a zsidóknak, mit tudom én, 613 törvényük, és a 10 parancsolat, de a mai embernek, ugye főképp, hogyha vallásos ember, akkor van neki a 613 törvény, a 10 parancsolat, meg az országnak az alkotmánya, teljes alkotmány és az egész törvénykezése, meg a rendelkezése, tehát ez mind. Tehát úgy is mondhatnánk, kedves agatók, hogy annyi törvény van, hogy nincs olyan ember a Földön, aki mind számon tudná azokat tartani, annál is inkább, hogy a törvények szaporodnak. Tehát a törvény nem csupán, hogy bejött a mózesi törvény, és a nem tudom én milyen törvény, hanem az történt, hogy a törvény még inkább szaporodik. Tehát a törvény most már ilyen emberi módon szaporodik, ahogy látjuk, hogy az alkotmányokban, azében a törvénykönyvekben. Nem beszélve arról, hogy kiárási tilalom most van, és hónap nincs, akkor aztán hónap után megint lesz, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon sok a törvény. De miért sok a törvény? Azért, mert a törvény is még arra van, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy ő mit követett el. Tehát a törvény azért van, hogy az ember szembesüljön. Ha törvény nem volna, akkor az ember nem tudna szembesülni. Mivel, hogy vannak törvények az országban, az alkotmányban, a városban és mindenhol, azáltal az ember szembesül a törvénynek a súlyával, amit Pál apostol úgy fogalmaz, hogy a törvény átka. Elég durván fogalmaz. A törvény átka. Tehát átok a törvény olyan értelemben, hogy engemet eltiport, úgymond rajtam uralkodik a törvény. És én hiába mennék én balra, a törvény azt mondja, hogy jobbra kell menni. Én hiába mennék ki a házból, a törvény azt mondja, hogy nem mehetek ki a házból. Érthető? Igen ám, de ez mit szül a törvény? Bűnt. Bűnt. Lázadást. Látjátok, Amerikában minden az emberek lázadnak, tüntetnek is, ottan is élnek. Mindent csinálnak. Követelőznek meg a parlament előtt, az országház előtt. Mindenhol követelőznek, tüntetnek, balhé van, számonkérés van, lázadás van. És mondtam azt, hogy ez mesterségesen történik. Igen, valóban mesterségesen történik, de ez még mindig Isten engedelmével. Nehogy valaki egy percig is azt gondolja, hogy Isten elveszette a fonalat, vagy a kontrollt. Nem. Ezt ő engedi meg, hogy legyenek ilyen törvények a COVID által. Mert a törvények által, ahogy Pál mondja, a bűn megnövekedik. Úgy igazából nem is a bűn növekedik meg, kedves hallgatók, hanem az történik, hogy a bűn nyilvánvalóvá válik. Jó figyeljetek, meg kérlek szépen, aki ezt hallgatja, jó figyeljen. A bűn nyilvánvalóvá válik. A bűn ott van az én szívemben, de el volt takarva mivel? Stexel, pénzzel, eszemi szomsággal, élvezetekkel, vakációkkal, vakító cinával és mindennel. A bűn ott volt a szívemben, én hordozom azt, Ádám óta ott van a szívemben a bűn, az őrültség, a hazugság, az életellenesség. De én ezzel nem szembesültem. És mi a bizonyítéka annak, amit mondok? Annak, amit mondok, az a bizonyítéka, hogy alapjáratban minden ember azt gondolja magáról, hogy jó. Ugye Géza, meg Jóska bácsi, meg Attila bácsi, meg mit tudom én, Kinga néni. Ugye, hogy mindenki azt gondolja magáról, hogy jó. De mikor jön elő a szörny, az ördög, ugye, az emberből? Hát amikor van törvény, amikor van egy kicsi prés, na akkor derül ki, hogy mennyire vagy te jó. Amikor van egy kicsi prés, és abban a helyben meggyilkoltál valamit, legyilkoltál valami élőt, valami ártatlant, mint én, ahogy a macskát megkergettem a múltkor. A saját hazugságom miatt egyébként. Tehát nem tudom, hogy érthető-e, hogy miről van szó, hogy a törvények most már mesterségesen szaporodnak, ugye, a ország szinten, város szinten, alkotmány szinten, de viszont ezt még mindig Isten felhasználja a javunkra. Mert a törvénynek a prése által minket szembesít azzal, hogy mi van bennünk. És aki szembesül azzal, hogy mi van benne, na az az ember tudja megérteni a Teremtés könyvét, az Elbukás könyvét, és a Megváltás könyvét, az Evangéliumot. Tehát a törvényt, ami rossz, és ami kényelmetlen, főképp a testnek. Mi az, hogy én nem mehetek a jacuzziba? Mi az, hogy én nem mehetek én vakációzni? Vakációzni? Ugye, az ember fellázad. De szembesül. Szembesül. Tehát a törvény kellemetlen, kényelmetlen a testnek, de megváltás a léleknek. Mert a törvény által a bűn megnövekedik, ugye? Nyilvánvalóvá válik a bűn. Nem, hogy megnövekedik, nyilvánvaló kifejezésre jut a bűn, úgymond. Azáltal, hogy a bűn kifejezésre jut, szembesülésre juttatja az embert, azáltal, hogy szembesülésre juttatja az embert, az embernek felkínáltatik a lehetőség, hogy a kezé, az életét áthelyezze az élő Isten kezébe, a Krisztus kezébe, és ajándékba megváltást nyerjen, teljes szabadulást, teljes gyermekké válást. Tényleg én próbálok egyszerűen fogalmazni, de nem tudom, hogy mennyire sikerült. És azt mondja, ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Miért van szükség a törvényre? Hogy a bűn nyilvánvalóvá váljon. De ugyanakkor a kegyelem is nyilvánvalóvá váljon. Azért, hogy akik jóra hajlamos emberek, jóra való emberek ne maradjanak a lagymatagságba, langyosságba, a nánóságba. Érthető? Tehát az Isten akarata ez is. Ő engedi ezt, hogy a bűn megnövekedjék. Kifejezés legyen jutva a bűn, ugye, legyenek lázadások, meg bántalmazások, meg minden. Mert aki jóra való, az ember már nem fog megmaradni a langyosba, mint ahogy eddig megmaradtunk a langyosba, drága embertársak. Mert eddig a jó emberek hol voltak? Nem a tökéletességben, hanem a langyosságban, a csárdásban. Kettő balra, kettő a kapu felé, kettő a budi felé. Ugye? Csárdásoltunk. Kettő a bűn felé, kettő a pokol felé, kettő a mennyország felé. De most történik ugye a szétválasztódás, a kecskék és a bárányok szétválasztása, a konkó és a búza szétválasztása. Mi által? A törvény által, a törvény átka által, a bűn megnövekedése által, és a kegyelem megnövekedése által. Mert aki mostanig jó volt, mostantól tökéletes kell, hogy legyen. És aki mostanig nem volt jó, ő fel kell vállalja azt, hogy akkor ő megy a bal felé, megy a bűn irányába, teljes mértékben. És ezáltal lesz megteremtve, úgy igazából nem, hogy lesz megteremtve, hanem ezáltal jut az ember a pokolba, avagy a mennyek országába. Mert Istennek úgy volt kedves, hogy aki őt szereti, és aki Ábel akar lenni, Ábellia, szelidi akar lenni előtte, az meglássa a mennyek országát. Istennek nincsen szüksége jó emberekre. Idézőjelben mondom ezt. Istennek tökéletes emberekre van szüksége. De ő megad minden eszközt, és minden lehetőséget számunkra, hogy tökéletessé váljunk, hogy meglássuk a tökéletességet, és bemenjünk abba, és örökön benne maradjunk, és benne lakozzunk, kedves agatók. És eszembe jut nekem egy nagyon szép történet, egy börtöntörténet, ugye megkínozva Krisztusért, az a film címe, azt a filmet szerintem az kötelező megnézni. Kötelező. Tehát ez alap. Amikor az Úristen a jó embernek, a jó embereknek, ugye, megmutatta a tökéletességet, bemutatkozott, bement az ő életükbe, a jó embernek az életébe, hogy ők tökéletessé váljanak. Ott voltak a börtönben, törvény alatt, ugye, ütötték, verték őket, Richard Wurmbrandot, ugye 14 éven keresztül, de viszont mi jött ki belőle? Richard Wurmbrandból az ima, a szeretet, és emberek menekültek meg azáltal. Miért kellett a törvény? A kommunista törvény miért engedte meg Isten? Azért, hogy akik jók és jóra valók, jóra hajlamosak, szeretik az igazságot, tökéletességre jussanak. Érthető? Ezek hatalmas dolgok, ezt én tudom, hogy nem lehet megérteni aggyal. Most ez hiába füleli, skubbizza valaki a vonal túloldalán, nem fogja megérteni. Csak akkor fogja megérteni, amikor ő személyesen oda ment a mindenható Isten elé. Istenem, vizsgálj meg engemet. Mutasd meg, ki vagyok én valójában. Segíts nekem szembesülni. Aki ezt a lépést nem tette meg, amiről itt szó van, nincs ahogy megértse. Lázadni fog, kecskévé fog válni, ugye, bakkecskévé fog válni, ugye, nem hiába a pentagram, a sátának a jelképe. Mert mi csinál a bakkecske? Öklel. Öklel, ugye, megy neki mindennek. Megy neki Istennek és mindennek. Jelképesen a bakkecske is segít nekünk megérteni, hogy mi az, tehát melyik az a jellem, ami által nem lehet megszabadulni. Kik mennek lázadni és tüntetni a főtérre? Hát a bakkecskék. A kecske, a bakkecske jellemű emberek. Kecskék balra, bárányok jobbra. A szelidek mit csinálnak? A szelidek azt mondják, hogy Istenem, ez miattunk volt. Ezt mi megérdemeltük. A Jézus mellett a kereszten volt keresztre feszítve bal felül egy kecske, egy bakkecske, és jobb felül egy bárány. A bakkecske azt mondta Jézusnak, hogy a bakkecske lator azt mondta Jézusnak, ugye, hogy a kecske lelkületű lator azt mondta Jézusnak, hogy hát azt mondod, hogy te király vagy, meg Isten vagy, meg mit tudom én mi vagy, hát szabadíts meg magadot, és szabadítsál meg minket is utána. Tehát gúnyolta őt. Azt mondja, szabadítsál meg minket, hogy nyugodtan visszamehessünk, élhessünk, és tovább gyilkolhassunk. De mit mondott a bárány? Ezt mondta a kecske. Mit mondott a bárány? A bárány azt mondta, hogy te nem restelet ezt mondani neki. Mi megérdemeltük azt, amit kaptunk. Mi egész életünkben kecskék voltunk, bakkecskék voltunk, nekimentünk az életnek. Gyilkoltunk, loptunk, paráználkodtunk. De ő nem érdemelte meg. Ő szerint volt, ő bárány volt. És hogy ezt ő kimondta, és azt mondta, hogy mert ez is fontos, hogy ő kérte. Ez, amit az legtöbb ember nem tud már megcsinálni, akkor az egója, a sok ezotéria miatt, és a vallás miatt, hogy nem tudja megtenni azt, amit megtett a lator a kereszten, a bárány lator, aki azt mondta, hogy ha majd ott lesz atyádnak az országában, kérlek, szólj egy-két szót az én lelkemért. Még ma velem leszel a paradicsomban, a mennyek országában. Ez volt a válasz. Ez Istennek a szerelme, kedves agatok. Ez is, aki ezt megérti, ezeket a szavakat, aki érti, az ember megkapta a meghívót és a belépőt a mennyek országába. Nem, inkább a meghívót. A belépőt nem én fogom adni, ez teljesen biztos. Hanem a Krisztus személyesen. Annak, aki ezt megérti, és aki azt mondja, hogy itt vagyok, én bűnös ember, én Káin, én bakkecske, ugye? Én ördög. Könyörű rajtam. Te vizsgálj meg engemet. Vedd át az irányítást. Mert én mostanig csak öltem, loptam és gyilkoltam. Könyörű rajtam. És megmenekültél. Tehát akkor érthető, ugye, hogy a Covid miért van, miért engedi Isten a Covidot ezért, hogy akik jóra valók, ők ne maradjanak a langyosságban, a lagymatagságban, hanem tűzkeresség által bekerüljenek a mennyek országába, a tökéletességbe. Na. Kedves Edith, valóban dicsőség a drága Úr Jézus Krisztusnak. Így van. Semmiképp nem nekünk, mert bármi jó van bennünk, bármi jó, egy picike is, hogyha van bennünk, az nem nekünk köszönhető. Az fentről, ahogy Jakab apostol mondta, a világosság atyától száll alá, aki mindenkinek örömmel adja a bölcsességet, a látást és mindent, aki hozzáfordul, és az életét rábízza, és nem a saját intelligenciájára, nem a vallásra, nem a jogára, nem a kilégzésre, a belégzésre, különböző technikákra, hanem az élő Istennek a hatalmára, az ő kegyelmére, az ő irgalmára, az ő bölcsességére, az ő szerelmére. Amelyet ő kijelentett Jézus Krisztusban. Ennyi. Ásdi fasi, vagy faszi, nem tudom, hogy hívnak, elnézést, tényleg. Sokkal jobban évezném, hogyha volna egy normális nevet, hogy én Attila vagyok. Itt okoskodsz nekem, de nem mondom meg, hogy ki vagy, csak akkor itt, na, mindegy. Légy szívesen arra, hogy áll meg. Tudd meg, hogy én is így voltam, hogy Hollywood, az USA propaganda, valóban így van ez, valóban így van. Csak tudod, ezzel mi a gond, ezzel a gondolkodásra, mi a probléma? Az, hogy én mindent általánosítok értele. Kidobom a mosdóvízzel a csecsemőt. Ez a probléma. De nem nézlek le, mert ugyanebben a hibába én is beleestem, és nekem teljes meggyőződésem, hogy nem a Hollywoodból kapja az ember a megváltást. De viszont nagyon sok embernek, még a Hollywood is egy néhány olyan alkotás segít elgondolkodni, segít imádkozni. Nagyon sok ember van, aki megnézett egy filmet, és tiltra esett, és imádkozott. És Isten bement az ő házába. Ne felejtsd el ezt, megkérek szépen. Vannak ilyen nóták is. Én hiszem, hogy nem a keresztény dicsőítés váltja meg az embert, nem a Pintér Béla, de viszont én beszélgettem olyan emberrel, hogy hallotta a Pintér Bélának egy számát, és térdre esett, és imádkozott, mint gyermek, és Isten úgy ment be az ő házába, mint egy szélviharét, abba helybe, lefoglalt az egész házátnak az emberek, és megmentette őt. Úgyhogy ügyelj az általánosítással, és ügyeljünk. Ebbe a hibába én is beleestem. Tükröm vagy, és nem nézlek le, úgyhogy ne haragudjál. Célpont bemérve, azt hiszem, láttam azt a filmet, nem tudom pontosan, miről szól, de úgy emlékszem, hogy jó film volt. Hallod, de azt csinálsz, amit akarsz. Ha nem kell neked Mózes, semmi gond. Tehát nekem sem kell Mózes, nekünk is megváltás van. A Mózes az arra van, hogy megértsd, hogy tévedtél el. az Ószövetség, a Törvényszövetsége, az Ószövetség, a tudás fájának a szövetsége, ugye? A bölcsesség fájának a szövetsége, amikor az ember zabálja a bölcsesség fáját, és mindent megérts, a törvények szaporodnak. És az új szövetség az élet fájának a szövetsége. De viszont az élet fája, az élet fájához abból nem ehetsz, amíg nem érted meg, hogy hogy váltál okossá, mint amilyen vagy. Nincs ahogy. Egyél az élet fájáról, a kegyelem fájáról, ha te nem veszed észre, hogy te vagy a Mózes. Te vagy a Mózesnek az összes pereputja, vagy hogy hívják ezt, bandája. Mind te vagy. Káin te vagy, Ábel te vagy, mindenki te vagy. Az összes törvény, az törvénynek az összes embere te vagy. És a törvénykezés is te vagy. És ami ott velük megtörtént, az megtörtént a magyarokkal is. Megtörtént mindenkivel. Na, ahogy azt hitt, hogy a magyarokkal ez nem történt meg. Ott is van törvénykezés, kemény vas törvények voltak. Attila alatt is. Az mind mózesi volt. Vagy ami Mózesnél volt, az ugyanaz volt, mint ami Attilánál volt. A törvény alatt voltunk, a tudás fájából zabáltunk. Részművesek voltunk, rézkor, bronzkor, vaskor, meg mit tudom én mi, holdkor. Tehát ne nézd le te Mózest. Ne nézd le te Mózest. Mert ha lehelyezed Mózest, akkor még inkább Mózessé kell te váljál. Még inkább törvénykezővé kell váljál. Még inkább nagy képűvé és felfoglalkodottá kell váljál. Ahhoz, hogy megértsd a lényeget. De ki, hogyan fogsz megszabadulni? Ez a kérdés majd. Anna Scheiben, igen, ezért veszélyes, amikor azt mondják, hogy Jézus felvitte a fára. Tehát nem éppen úgy vagy felvitt mindent a fára, mert ez is egy ilyen keresztény duma, hogy felvitt mindent a fára, és te maradsz az ében a hazugságban. Nem így működik ez. Teljesen biztos, hogy ilyen keresztény duma ez. Megtévesztő ráadásul, aminek következtében az emberek hallanak a lehetőségről, a megváltás lehetőségről, de mégsem tudják azt elfogadni, mert hazugság köntösében vették az igazságot, hazugsággal fűszerezve. Pontosan, Anna, meg észrevette a Latort, tehát felismerte a megváltót. Pontosan próbálkedzenek, pontosan így van. Igen, agy mondott, hogy a Covid alatt az történt, hogy az emberek egyesek még inkább bekeményedtek, még inkább kecskévé váltak, úgymond, bakkecskévé váltak, ördögévé váltak, ugye a Covid a törvény hatására, ugye a bűn hatására még jobban bekeményedtek. Volt, aki felkötte magát, volt, aki megölte magát, de volt, aki megtört és elfogadta az evangéliumot és megmenekült, mert most történik a szétválasztódás, a Jelenések könyvében vagyunk. Drága embertársak, a Jelenések könyvében vagyunk, azt írjuk az életünkkel. Ennyi. Tehát Kinga valakinek, vagy Kinga, neked mi van-e valami hozzáfűzni valód, mert ez elég intenzív volt számomra.
Nincsen nekem.
Na, hát akkor ennyi volt, kedves bajtársak, utitársak, igazságszeretők, Isten szeretők. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki még nem tette meg, most még nem késő, holnap nem biztos fel fogsz kelni. Kiálts torkod és szíved szakadtából. Kiálts Istenhez, és biztos válaszolni fog. Mindent meg fogsz érteni. Meg fogod érteni Mózest, meg fogod érteni a teremtést, az elbukást és a megváltást. Először sírni fogsz bánatodba, hogy milyen emberré váltál, milyen bakecskévé váltál. Utána megint sírni fogsz örömödben, hogy Istennek mekkora a szerelme. Kétszer fogsz sírni minimum. Én többször sírtam mondjuk. De ha megérted a lényeget, kétszer fogsz sírni, hogy kivé lettél, mivé lettél, mert Isten megmutatja a kéred, utána meg sírni fogsz, hogy mekkora ajándékot ad Isten neked a bűnösnek, és nekem a bűnösnek. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok.